11. A 8 fokból álló lépcső tetejéről, amely a De Franci asszony és fia által lakott erődítményhez vezetett, az egész teret be lehetett látni. A tér tele volt emberekkel, nem úgy, mint előző nap, de a tömeg kizárólag asszonyokból és 12 évesnél fiatalabb gyermekekből állt, egyetlen férfi sem mutatkozott. A templom lépcső első fokán egy férfi állott, derek a körül, ünnepi, háromszín szalaggal. Ő volt a polgármester. Az oszlopcsarnokban egy másik feketébe öltözött férfi ült egy asztal mellett, keze ügyében egy teleírt papírlap. A jegyző volt az. S a teleírt papírlap a békülési okmány. Az asztal egyik felére ültem Orlandi tanúival együtt. A másikon Kolona tanúi ültek. Lucien, aki egyiknek és másiknak is tanúja volt, a jegyző mögött foglalt helyet. Hátul a templom szentélyében vártak a papok, készen, hogy elkezdjék a misét. A toronyóra tizet ütött. Hirtelen izgatott morajlás futott végig a tömegen, minden szem az utca két vége felé fordult, ha olyan utcák lehet nevezni, azt az egyetlen térközt, amely a tulajdonosok tetszései szeszélyei szerint épült, mint egy 50 ház között megmaradt. A hegy felől Orlandi jelent meg, a folyó felől Kolona. Mindkettőt követték hívei. De az előzetes megbeszélés szerint senki sem viselt fegyvert. Ha nem lett volna köztük néhány ijesztő alak, az ember azt gondolhatta volna, az egyház község becsületes tagjai indulnak körmenetre. A két párt vezér külső megjelenése erősen különbözött. Orlandi, mint már mondotta, magas volt, karcsú, barna, mozgékony. Kolona viszont kicsi, zömök és erőteljes vörös hajjal és szakállal és haja is rövid és göndör volt. Mindkettő olaj ágat vitt a kezében, a megkötendő béke szimbolikus jelvényét. Ez a polgármester költői ötlete volt. Kolona ezen kívül a lábánál fogva hozott egy fehér tyúkot. Kárpotlásul azért a tyúkért, amely 10 évvel ezelőtt kirabbantotta viszályt. Élő tyúkot. Ezen sokat vitatkoztak, és a tárgyalás csak nem kátyúba jutott miatta, mert Kolona kétszeres megaláztatásnak érezte, hogy érve kell visszaadnia azt a tyúkot, amelyet nagynénja döglötten vágott Orlandi unoka nővérének az arcába. Lucien a logika segítségével mégis meggyőzte Kolonát, hogy adja át a tyúkot, mint hogy a dialektika segítsége Orlandit is meggyőzte, hogy fogadja az állatot. Abban a percben, amikor a két ellenség feltűnt, a harangok, amelyek egy persze elhallgattak, újból teljes erővel megszólaltak ismét. Orlandi és Kolona egyforra mozdulatot tett, amikor észrevetette egymást. Világosan kimutatták kölcsönös ellenszenvüket, de azért tovább folytatták útjukat. A templom bejáratával szemben álltak meg, mint egy 4 lépésre egymástól. Ha ezek 3 nappal előbb 100 lépésről látják meg egymást, egyikük vagy másikuk biztosan holta marad a földön. A két csoportban, a tömegben is, 5 perce olyan csönd támadt, amely a szertartás békítő célja ellenére sem ígért semmi jót. Ekkor a polgármester beszélni kezdett. Nos, Kolona, mondta, nem tudja, hogy először magát illeti a szó? Kolona erőt vett magán, és néhány szót szólt korzikai dialektusban. Ha jól értettem, azt mondta, sajnálkozását fejezi ki, amiért 10 évig vérbosszút tartotta jó szomszédja Orlandi ellen, és hogy jóvá tételő felajánlja ezt a fehér tyúkot, mert a kezében tart. Orlandi kivárta, még ellenfele szemben láthatóan befejezte mondókáját, aztán maga is korzikai dialektusban röviden megígérte, hogy nem fog semmi másra emlékezni, csak az ünnepélyes kibékülésre, amely a polgármester úr védő szárnyai alatt Lucien úr döntés alapján történt, és amelyet a jegyző úr írásba foglalt. Azután ismét hallgattak mindketten. Nos, uraim, mondta a polgármester, úgy emlékszem, abban állapodtunk meg, hogy kezet szorítanak egymással. A két ellenfél ösztönös mozdulattal a hátam mögé dugta kezét. A polgármester lelépdelt a lépcsőről, amelyen állott, megfogta Kolona hátadugott kezét, odább lépett és megragadta Orlandi kezét is, majd nem kis előfeszítéssel, amit a falusiak előtt mosolyra próbált elleplezni, sikerült végre összekapcsolni a két kezet. A jegyző kihasználta az alkalmat, felállt és olvasni kezdett, miatt a polgármester erősen fogta a két kezet, amelyek eleinte minden lehetőt megtettek, hogy szabaduljanak, de végül is belenyugodtak abba, hogy együtt maradjanak. Mielőttünk Giuseppe Antonio Sarrolla, Sartén megyei Sublacaro királyi jegyzője előtt, A falu főterén a templommal szemközt a polgármester úr, a tanok és egész lakosság jelenlétében. Gaetano Orzo, Orlandi, akit Orlandininek neveznek, és Marco Vincenzino Colonna, akit Cioppone-nak neveznek, a következő ünnepélyes megállapodásra jutottak. Mától 1841. március 4-től fogva a közöttük 10 éve tartó vérbosszú megszűnik. Mától fogva jó szomszédokként és jó komákként élnek együtt, ahogy apáik is éltek azon szerencsétlen ügy előtt, amely viszályt teremtett családjuk és barátaik között. Aminek hitelelő jelen okmányt a falu templomának oszlopcsarnokában aláírták, s velük egyetemben Paolo Arbori úr, a község polgármester Lucien de Franci úr, a döntőbíró, mindkét szerződő fél tanúi és mi a jegyző. Sublacaro, 1841. március 4-én. Elismerésen nyugtáztam a jegyző rendkívül óvatosságát, egyetlen szóval sem említette azt a tyúkot, amely Colonnát oly nehéz helyzetbe hozta Orlandi előtt. Tehát, ahogy Colonna arca lassan felderült, úgy vált sötétebbé Orlandi arca. A tyúkra nézett és legyít róla, erős kísértést érez, hogy Colonna arcába vágja, de Lucien de Franci a pillantása csirájában folytott el a rossz szándékot. A polgármester látta, hogy nincsen veszteni való idő. Hátrálva ment fel a lépcsőn, miközben egyre fogta az egymásra kulcsolt két kezet, és egy pillanatra sem vesztette szem elől az újonnan kibékülteket. Aztán, hogy megelőzze az újabb vitát, amely az aláírás pillanatában óhatatlan kirobbanásra fenyegetett volna, mert mind a két ellenfél engedménynek hihette volna, ha elsőnek ő írja alá, fogta tolacs, aláírta ő maga, dicsőségé változtatva szégyent, aztán átadta tolat Orlandinak, aki aláírta nevét, és továbbadta Luciennek, Lucien pedig ugyanazt a békés cselt alkalmazza továbbadta Colonnának, aki odarajzolta maga keresztjét. Ebben a pillanatban zsolozsma csendült fel, mint a Tedeum szokott a győzelem után. Majd mindjárt aláírtuk az okmányt, mit sem törődve rang és cím adta sorrenddel, ahogy Franciaország nemessége írta alá 123 évvel ezelőtt a Menn herceg elleni tiltakozást. Azután a nap két hőse belépett a templomba, s letérdelt a szentély két oldalán mindegyikük a számára kijelölt helyen. Láttam, hogy ettől persze fogva Lucien teljesen megnyugodott. Minden véget ért, a felek esküdtettek nem csak az emberek, hanem Isten előtt is. Az áltatosság hátralévő része alatt nem történt semmi említése méltó. A mise után Orland és Colonna egyaránt szertartásosan jött ki a templomból. A polgármester felszólítására a kapuban még egyszer megérintették egymás kezét, aztán mindegyikük elindult barátai rokonai kísérletében a saját háza felé, ahová 3 év óta egyikük sem tette balábát. Lucien és jó magam pedig hazamentünk de Franci asszonyhoz, ahol már várt minket az ebéd. Irántam tanúsított, megkülönböztető figyelméből nem volt nehéz észrevennem, hogy Lucien a vállam felé hajolva elolvasta nevemet, amikor azt az okmány aljára írtam, és hogy ez a név nem volt előtte teljesen ismeretlen. Reggel bejelentettem Luciennek szándékomat, hogy ebéd után útnak indulok, az Egy házasság 15. Lajos korában című darabon próbái parancsolóan Párizsba szólítottak, és anya és fia kérelése ellenére is kitartottam eredeti elhatározásom mellett. Lucien ekkor arra kért, hogy ajánlatomat igénybe véve írhasson fivérének, és de Franci asszony, akiben mégiscsak anyai szív dobogott, bár antik hősnőre emlékeztetett, megígértette velem, hogy fiának én magam adom át a levelet. Egyébként nem kell messzire mennem, Louis de Franci, mint igazi párizsi, a Rue de Helder 7 szám alatt lakott. Kértem, hadd nézze meg még egyszer Lucien szobáját. És maga vezetett föl, kezével körbe mutatott a berendezés tárgyakon, és azt mondta. Ha valamelyik darab megtetszett, csak vegye el az öné. Levettem egy kis tört, amely eléggé homályos sarokban volt elhelyezve, ebből tudtam, hogy nincs semmi értéke. És mivel előzleg észrevettem, hogy Lucien kíváncsi pillantás vett a vadász övemre, és megdicsérte annak beosztását, kértem, hogy fogadja el. Volt annyi jó ízlés, hogy elvette anélkül, hogy megismételtette volna velem a kérést. Ebben a pillanatban Griffo jelent meg az ajtóban. Jelentette, hogy a lovat felnyergelték, és hogy a vezető már vár rám. Félretettem egy ajándékot, melyet Griffonak szántam, valamiféle vadásztőr volt, melynek a pengéje mellé két pisztolyt erősítettek. A pisztolyok lövő szerkezete a markolatban volt elrejtve. Sosem láttam még az övéhez hasonló elragadtatást. Lementem, és de Franci asszonyt a lépcső alján találtam. Most, amikor jó utazást kívánt, ugyanazon a helyen állt, mint amikor megérkezésem alkalmával üdvözölt. Kezet csókoltam neki, nagy tiszteletet éreztem az asszony iránt, aki oly egyszerű és egyben oly méltóságos volt. Lucien a kapuig kísért. Egy másik napon, mondta, megnyergelném a lovamat, és elkísérném a hegyen át. De ma nem merem elhagyni Szulakárót, félek, hogy egyik vagy másik új barátunk valami ostobaságot művel. Jól teszi, válaszoltam, én pedig gondolhatja, mennyire örülök, hogy ilyen egészen újszerű szertartást láthattam Korzikában, és részt vettem benne. Igen, igen, mondta, örüljön is neki, mert olyat látott, amit a őseink bizonyára forognak a sírjukban. Értem, számukra szent az adott szó. Nem volt szükségük jegyzőre a kibéküléshez. Ők sohasem békültek volna ki, a kezét nyújtotta. Nem bíz meg azzal, hogy megöleljem a fivérét, kérdeztem. De igen, hogyne, ha nincs ellenére. Akkor hát öleljük meg egymást. Csak azt adhatunk tovább, amit kaptam. Megöleltük egymást. Viszont látom még valaha? Kérdeztem tőle. Igen. Ha újra eljön Korzikába. Nem. Hanem majd, ha ön jön el Párizsba. Én nem megyek oda soha. Válaszolta Lucien. Minden esetre megtalálja a névjegyemet a fivére kandallóján. Ne felejts el a címet. Megígérem, hogy a körülmények mégis a kontinensre vezetnének, először önt látogatom meg. Akkor megegyeztünk. Még egyszer kezet nyújtott, és elváltunk egymástól, de amíg szemmel követhetett a folyó felé vezető utcán, utánam nézett. A faluban minden nyugodt volt, noha még érezni lehetett azt a nyugtalanságot, amely a nagy eseményeket követi. És ahogy távolodtam, minden utamba kerülő kaput figyelmesen megnéztem, mert arra számítottam, hogy egyszer csak előbb bukkan védencem Orlandi, aki igazság szerint még köszönettel tartozott nekem, közreműködésemért. De elhagyva a falu utolsó házát is, már messze a határban jártam, s nem láttam egyetlen hozzá hasonló embert sem. Azt hittem, teljesen megfelelkezett rólam, és meg kell mondanom őszintén, megbocsátottam neki, hogy megfelelkezett rólam, alma súlyos gondok közepette, amelyeket egy ilyen napon érezhetett, amikor a bikkisanói bozótoshoz érve egyszer csak egy férfi lépett elő a sűrűből, és megállt az út közepén. Rögtön felismertem azt az embert, akit franciás türelmetlenséggel és párizsi illemhez szokott eszemmel már hálátlansággal vádoltam. Mindjárt észrevettem, most is az a ruha volt rajta, amelyben előző este a vicsetellói roma között láttam, vagyis felcsatolta a töltényövet, övére az elmaradhatatlan pisztolyt, és puskát is magával hozta. Amikor már csak 20 lépése voltam tőle, leemeltek alapját, én viszont megsarkanyúztam a lovamat, hogy ne várakoztassam. – Uram! – mondta. – Mielőtt elhagyná Szullakárót, meg akarom köszönni önnek azt a megbecsülést, amit irántam, szegény paraszt iránt tanúsított azzal, hogy vállalta a tanúskodást, és mint hogy oly kényelmetlen éreztem magam, meg a nyelvemnek sem voltam ura. Itt vártam meg ön. – Nagyon köszönöm! – válaszoltam. De nem kellett volna minden dolgát otthagynia miattam. Egyébként megtiszteltetés volt számomra. Meg aztán mit is tehetnék, uram? Folytatta bandita. 4 év megszokását nem lehet egy pillanatot elfeledni. Rettenetes a hegyi revegő. Aki egyszer beszívta, máshol mindenütt fuldoklik. Az imént azonban nyomorult házakban minden pillanatban azt hittem, hogy fejemre szakad a tető. Mégiscsak újra kellene kezdenie megszokott életét, válaszoltam. Úgy hallottam, van háza, földje, szőlője. Igen, ez igaz. De a nővérem eddig is vigyázott a házra. A luszkvák megművelték a füldemet, leszüretelték a szőlőmet. Mi, korzikaiak, nem dolgozunk. Hát mit csinálnak? Felügyelünk a munkásokra, sétálgatunk puskával a vállon, meg vadászunk. Nos, kedves Orlandi úr, szóltam, miközben kezet nyújtottam neki. Akkor hát jó vadászatot, de ne feledje, hogy a szavamat adtam, épp úgy, mint ön, hogy ezentúl csak muflonokra, dámszarvasokra, vaddisznokra, fácanokra, fürjekre vadászik, soha többé. Marco Vincenzo kolonára, vagy családja tagjaira. Á, méltóságos uram, mondta Orlandi olyan arckifejezéssel, amiért eddig csak Normand pereskedők arcán láttam. Nagyon sovány voltám a tyúk, amit visszaadott. És anélkül, hogy hozzátett volna valamit, a bozótosba vetette magát, és eltűnt. Folytattam utamat azon tűnődve közben, hogy emiatt újabb szakításra került a sor Orlandik és kolonák között. Este Abitecsiában aludtam, másnap megérkeztem Ajaccióba. Egy hét múlva Párizsban voltam.